Na, hát akkor most mindenki tudja, hogy mi a bizalom. Mehetünk bizalmasra, lehet, hogy nekem nem is kell nagyon semmit mondanom, már mindent tudtok. No, egy pár dolgot próbáltam összeszedni, tehát egy bizalom témakörben. Ugyanakkor fogok kitekinteni is, tehát nem csak a bizalomról mondanék néhány dolgot. Akik voltak férfi vagy női lelki gyakorlaton, amit tartottam, azoknak egy-két dolog ismerős lesz, azoktól elnézést, hogyha ismerős lesz, de azért nem, alapvetően nem ismételni szeretném majd magam. Szóval nem tudom, tehát nekem amikor, ez volt a kérdés, hogy beszéljek a bizalomról, nekem egy kép jelent meg. Tehát amikor arra keresem a választ, hogy mi a bizalom, egy kép jelenik meg előttem, amikor ott áll egy jegyes pár az oltár előtt, és a szertartás közben a legtöbb esetben megtalálják egymás kezét, és megfogják. És utána ott az ujjukra ráhúzzák a gyűrűt. Tehát számomra, amikor a bizalom szó előkerül, a házasságban, akkor ez a kéz a kézbe kép, tehát mint szimbólum, ez jelenik meg. Egy irányba nézünk, egy irányba tekintünk, szövetség születik köztünk. Voltam egyszer egy esküvő, ráadásul nem is egyházi, része volt az esküvőnek, másnap volt az egyházi, előző nap volt a polgári, amire csak kevesen voltak meghívva. Ott voltam, és megvolt a polgári szertartás a anyakönyvvezetőnél, elmentünk ebédelni, és egy szivárvány megjelent ott az étterem fölött, ahol ültünk. Tehát olyan boldog volt az a fiatal pár, mert számunkra ez az Isten szövetségét, hűségét jelentette. Pedig még csak a polgári volt, másnap jött az egyházi. Tehát a számomra a bizalom szövetséget is jelent. Tudom, hogy nem élsz vissza a bizalmammal. Amikor megfogom a másik kezét, akár az esküvőkön megfogtam, akár a templom, vagy mi atyánk alatt, vagy bármikor máskor, benne van ez, hogy boldogan adom magam a kezedbe, mert tudom, hogy nem fogsz vele visszaélni. A bizalom számomra azt is jelenti, hogy a feleségem, vagy a férjem, az hisz bennem. Bízik bennem. Ez inkább a hisz bennem. Ezt erősíteném. Én azt gondolom, hogy a házasság nem az ígéret földje. Ezt nálam ti sokkal jobban tudjátok. Tehát nem hanem az együtthaladás az ígéret földje felé. Az igazi boldogság felé. Tehát valahol ezt jelenti, két ember együtt halad. Ugye azt mondják, hogy aki boldog akar lenni, az ne házasodjon meg, csak az, aki a másikat akarja boldoggá tenni. Tehát, hogy ez a kulcsa a boldogságomnak, hogy téged teszlek boldoggá. A feleségem hisz bennem, a férjem hisz bennem. Egyszer egy újságírónő felfigyelt egy idősebb házaspára, mind a ketten szemmel láthatóan boldogok voltak. Az asszony pedig beteges is volt, alig tudott járni, az arca supa ránc, ott volt ezen az arcon egy hosszú életnek minden szenvedése, nehézsége. Az asszonyból sugárzott az öröm és a boldogság. Erre figyelt fel ez az újságíró. Szerette volna megtudni, hogy mi a titkuk. Éppen ezért úgy többször ellátogatott hozzájuk, és hát a látogatás során azt vette észre, hogy ez a két idős ember igazából nem különös lény, semmi különös nincs bennük, sőt, szembeötlő hibái is vannak mind a kettőnek. Egy valami azonban mégis egészen különleges volt bennük, amikor az asszony beszélt, a férje csillogó szemekkel figyelte őt, és hallgatta. Szinte csüggött a szavain. És megfogalmazódott ebbe az újságíróba a gondolat, hogy ez az asszony azért ilyen, mert nagyon szeretik. Mert nagyon szeretik. Arra rábérett, hogy nem annyira azért szeretik ez az asszonyt, mert olyan kedves és sugárzó, hanem azért olyan kedves és sugárzó, mert nagyon szeretik. Tehát a bizalom. És ez a bizalom, ez megjelenik a tekintetbe, amikor ránézek a másikra. Megjelenhet egy mozdulatban, amikor megfogom a kezét, de megjelent a tekintetembe, a ráfigyelésembe, és hát természetesen ilyen módon az odaadásomba is. Akkor könnyebb igazán megbízni a másikban, vagy bizalommal felé fordulni, ha megtapasztaltam, hogy az Isten is bízik bennem. Az Isten is hisz bennem. Az Isten nyújtózkodik értünk. Szeretem ezt a képet használni. Többször már hallhattátok tőlem, hogy a Sixtusi kápolnának a mennyezet freskóját, az ember teremtését, ha nézitek, nálam ki is van téve a kép, ugye a teremtő, az Isten nyújtózkodik az ember az Ádám után, és az ember, az Ádám szintén nyújtózkodik az Isten után. És látjuk azt, hogy a képen az Isten keze ki van nyújtva az ember felé, teljesen. Az ember keze pedig ilyen. És van a két kéz között egy kis rés. Ha az embernek sem más nem kellene tenni, mint egyszerűen kinyújtani a kezét, csak két kéz összeérne. Ez a dolgunk. Tehát, hogy észrevegyem az életemben, hogy az Isten nyújtózkodik utánam, fáradozik értem és a házasságomért azért, mert ott az esküvői oltárnál harmadikként elkötelezte magát a házasságotok mellett. Hogy egy életen keresztül értetek fog fáradozni. Nyújtózkodik értetek. Neked is meg kell tenned a magad részét, és sokszor mi ilyenek vagyunk, de csak ilyen lagymatag kézzel nyújtózkodunk Isten, vagy esetleg éppen a másik felé, de csak ennyit kellene tenni. Kinyújtanom a kezem. Hogy mi ez a kinyújtott kéz, erről majd még fogok beszélni. Tehát Isten bízik bennem. Ez olyan dolog, amikor elviszed a gyereket, nem tudom kinek mit csinál a gyereke szavval, vagy sportol, vagy nem tudom. Tehát elviszed mondjuk, hogy a legtöbben kajakoznak, hogy az unoka, mert van, aki unoka is. Tehát számára fontos az, amikor kinnál a színpadon, vagy bennül a kajakba, vagy a vízbe úszik, hogy az anya vagy az apa ott ül a leláton, és bízik bennem. Számára ez rengeteget jelent. Lehet, hogy senkit nem lát az egész nézőtéren, csak téged. Mert számára fontos azt tudni, hogy te bízol benne, és hogy te neki szurkolsz. És valahogy azt gondolom, hogy ugyanez a Jóistennél ugyanígy van. Most nem azt mondom, hogy fennül a leláton, mert ő ennél sokkal többet tesz, ő beugrik hozzánk a vízbe. Azért, nem azért, hogy megoldja helyettem az életemet, meg ott kihúzza meg, hanem az, hogy velem együtt úszik, vagy velem együtt szaval, vagy velem együtt kajakozik. Tehát ott ül a csónakomba, és bízik bennem. Tehát az ő szerető, biztató tekintete, hogy tudom, hogy meg tudod csinálni. Tehát az ott van, és ott kísér engem. Ugye meghallgathatjátok ezt majd a honlapon, ezt, amit most mondok. Éppen ezért szeretnék néhány kérdést adni az otthoni munkára, amit hát jó lenne, kedves házaspár, ha át tudnátok beszélni. Mindig ezt szoktam mondani, hogy házaspárnak legyen hetente egy este, havonta egy nap, és évente legalább egy hétvége, amit kettesbe tölt, gyerekek nélkül. Tehát az uraknak szoktam mondani, hogy soha se hagyta abba az udvarlást a feleségednek. Tehát akár egy gyertyafényes vacsora, akár egy kirándulás, akár egy mozi vagy színe, bármi. Tehát érdemes az embernek kreatívnak és találékonynak lenni. Szeretnék néhány befejezetlen mondatot adni, amit, hogyha otthon át tudnátok beszélni, én biztos vagyok benne sokat segítene. Tehát az egyik, akkor bíztam leginkább benned, amikor. Tehát akkor bíztam leginkább benned, amikor. És folytasd. Mikor volt az? Második. Akkor volt számomra nehéz bízni benned, amikor. És akkor folytassátok. Azt segíteni a kölcsönös bizalmunk mélyülését, ha. Amikor a jegygyűrünkre nézek, ez azt jelenti számomra, hogy. Amikor elutasított közeledésem, az azt jelenti számomra, hogy. Amikor megfogod a kezem, azt úgy élem meg, hogy. Fontosnak tartom, hogy ezeket a kérdéseket ne megvitassátok. Mert abból egy tök jó veszekedés kerekedhet. Tehát őszintén elmondod, amit te érzel, és ez nem arról szól, hogy utána ezt megvitassátok. Fogadd el, hogy a másik ezt most így éli meg. Lehet, hogy te ezt nem így látod, de ő így éri meg. És ebben ezért érdemes megnézned, hogy neked mi az, amit lehetne tenned annak érdekében, hogy esetleg ebbe előrébb tudjatok lépni. Jó, tehát otthonra, akár egy vacsora keretében, vagy nem tudom, tehát ajánlom végigbeszélni ezeket a befejezetlen mondatokat. Egyik ismerősöm mondta, és nekem nagyon sokat jelentett, amikor hallottam, hogy azt mondja, a 25 év házasságunk megtanított arra, hogy a szeretet nem más, mint elfogadás. Hogy már nem akarom megváltoztatni. Már úgy szeretem, ahogy van. A hibáival együtt. Ugye Adi mondja, szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Tehát a hibáira is igen mondtál ott az esküvői oltárnál. Nem csak a jó tulajdonságaira. Én meséltem már, hogy volt egy ismerősöm, akinek mesélte a hölgy, hogy az esküvők napján kiderült a leendő férjének egy írtó bunkó hibája. Ami hát biztos volt benne, hogy ennek az alaknak ez meg fog maradni egy életen keresztül. Köszönöm, leültem, és azt elkezdtem bőgni. És eltelt egy kis idő, és utána letöröltem a könnyeimet, és azt mondtam, igen, délután erre a hibájára is igen fogok mondani. Tehát a hibáira is igen mondani a másiknak. Ja, főleg a hölgyeknél látom, hogy amikor hozzámennek az emberhez, akkor úgy néznek rá, mint egy frissen megvásárolt felújítandó házra. Tehát, hogy hol kell kicsit renoválgatni, meg ott kicsit. Kicsit javítgatni rajta, anyja nem nevelte meg, majd én gatyába rázom, sose lesz kész.
Már egy kész van.
Szóval akinél esetleg úgy érzi, hogy talán persze van, akinek sért, úgyhogy ott elnézést kérek. Egy ember van, akit meg tudsz változtatni, és az te vagy. Tehát mindig a magad hozzáállásán, a másikhoz való hozzáállásán tudsz változtatni, és annak lesz gyümölcs, hogy másik is változni fog. De fontos, tehát ez az elfogadás az igazi szeretet. Tehát, hogy már nem akarom megváltoztatni. Tehát szeretem mindenestől, ahogy van. Ugyanez az illető mondta, és nekem ön tetszett, hogy a gyerekeimnek azt mondtam, tehát 25. házassági évforduló van szó, már nagyobb acskák voltak, szóval pénzt nem hagyok rátok. Nem tudunk. Tehát nem szegények vagyunk. Pénzt nem tudunk rátok hagyni, de megmutattam nektek, hogy hogyan kell élni, és hogyan lehettek majd boldogok. Szóval szerintem sokkal fontos, mint egy vastag bankszámla, vagy nem tudom, mit, amit megkapnak ott a érettségre, vagy nem tudom mire. Megmutattam nektek, hogyan lesztek boldogok. Tehát az esküvői oltárnál igent mondtál a másikra mindenestől, feltétel nélkül. Ugye, ez tehát én azt látom, hogy sokszor, hogy nehézé teszi a házasságot az elvárás és a kritika. Tehát erre érdemes megnézned magadnak, hogy tehát mennyire kritizálod a másikat. Hogy mennyire vannak elvárásodok a kapcsolatodokban. Ezt is ajánlanám szintén a gyertyafényes vacsoránál, nem feltétlenül szombaton, többen felállnának és hazamennének. Tehát, és ismétlem, nem megvitatni. Tehát fogadd el, hogy másik így éli meg. Tehát, hogy mennyire van a kritika és az elvárás a kapcsolatotokban. Vagy pedig ott van a feltétel nélküli elfogadás. Mennyire kritizálod a másikat? Hogy ezt is szoktam mondani, Széchenyi idézve, hogy ezt mondja, mondd el a véleményed a házasságról, és megmondom, milyen a házasságod. A kérdés, hogy szoktam kérdezni a férfi női lelki gyakorlaton, hogy szoktál beszélni a másikról, mikor nincs ott? Barátok vagy barátnők előtt, talán a fodrásznál, vagy a cimborákkal. Hallottam már nem egy hölgyet, aki így hívta a férjét, hogy a Kovács. A Kovács 6-kor szokott hazajönni. Nem ez a Kovács. Nem ez egy másik Kovácsot. Ja, tehát az esküvő után igen mondtál rá, mától kezdve az fáj nekem, ami neked, mától kezdve annak örülök, aminek te örülsz. Szóval az ember megtapasztalja így, hogy a másik a lényem miatt örül. És akkor, amikor áttöleled őt, akkor igazából magát az Isten töleled át. Tehát együtt van, tehát ahogy mondom, harmadikként elkötelezi magát köztetek, és való ez a szentség a házasságban, amit naponta kiszolgáltattok egymásnak. Hogy ott akar lenni köztetek. Tehát szoktam mondani, a házasság a Szent Háromság ikonja. Hogy köztetek ott lehet a Szent Háromság szeretete. Az a szeretet, amelyik az életét adja a másikért. Tehát, ugye, tehát ez az agape. Ugye három szót használ a Szentírás a szeretetre, az erosz, a fileó és az agape. Most az első kettőről nem beszélek. A harmadik, tehát ez az agape, amelyet mindig az Istenre vonatkoztatja, az Isten ember iránti szeretetére. És ha azt mondom, hogy a házasság, a Szent Háromság ikonja, akkor ez azt jelenti, hogy a házaspár meg van hívva erre az agape szeretetre, amelyik azt jelenti, hogy az életemet adom érted. Ha arról volna szó, hogy a másik bajba van, és utána kell ugornod, én biztos vagyok benne, hogy utána ugornál. Megmentsd. A hétköznapokban miért nem? A hétköznapokban miért nincs ott az agape szeretet oly sokszor bennünk? Tehát ez az életadó szeretet. Ez megint csak egyenként érdemes esetleg megnézni magadba, hogy tudod-e a másikat, vágysz erre, törekszel-e erre, hogy az agape szeretettel szerest. Hogy az életemet adom érted, nem csak úgy általánosságban, hanem a holnapi napon. Tehát holnap reggel induljatok ki így el ez a házi feladat, hogy ma az agape szeretettel akarom szeretni másokat, azaz ma az életemet akarom adni érte. A kis, legapró dolgokban. És nem olyan nem sikerül, ez nem arról szól, hogy sikerüljön, hanem az, hogy minden reggel így indulj el. Aztán ma lesz olyan, amikor sikerül. Ja, de ez nem megy Isten nélkül. Tehát ez csak ő vele megy. Azért, mert tőle tudod eltanulni és megkapni ezt az agape szeretetet. Magad erejében nem fog menni. Csak ilyen izzadságszagú törekvés lesz. Ugye, van egy nem keresztény filozófus, japán yakuzó, aki ezt mondja, az a szeretet, amely nem jár imával, nem szeretet. Hogy mennyire szereted a másikat, azt mutatja, hogy mennyit imádkozol érte. Szóval nézd meg, hogy mennyit szoktál imádkozni a másikért. Nagyon ajánlom, megint csak házi feladat. Elég sok házi feladat lesz, tehát majd csak. Hogy írjátok le mind a ketten a vágyaitokat, így a házassággal kapcsolatban, tehát most nem most az ötös struktúra vonatkozóan, a házasságra vonatkozólag. Érdemes leírni. Tehát nem csak megbeszélni, hanem leírni. És utána a kettőt ötvözzétek. És legyen belőle egy ima, amit együtt elmondotok. Akár egy-két héten keresztül. Én ezt úgy nagyon-nagyon ajánlanám. Házaspárnak az ima élete, az én olvasatomban egy háromlábú székhez hasonlít. Együtt tudom átkozni a család, tehát a gyerekekkel együtt. Ebben nagyon sokat tudtok egymásnak segíteni a házas közösségekben. Tehát ötletek. Tehát, hogy lehet odarángatni a kiskamaszt, a nagykamaszt, a dacos gyereket, a nem tudom melyiket, nem akar odajönni meg unja az egészet. Tehát rengeteget tudtak egymásnak ötletet adni, hogy hogyan lehet a gyerekeket bekapcsolni a család imába. Ez az egyik. A háromlábú szék egyik lába. A másik, hogy a házaspár tudjon együtt imádkozni. Erre nagyon jó ez, amit mondtam, hogy együtt írni egy imát. Mind a ketten leírjátok a vágyaitokat, a házas családdal kapcsolatos kettőt ötvözitek. És a harmadik, tehát hogy mindez nem pótolja te személyes Isten kapcsolatodat. Tehát hogy fontos az, hogy neked meglegyen a személyes kapcsolatod Istennel. Ja, ha feltétel nélkül szereted a másikat, a kritika és elvárás nélkül, két szó elfelejtésé nélkül, a mindig és a soha, akkor olyannak fogod őt látni, amilyennek az Isten megálmodta őt. Amilyennek az Isten elgondolta. Meg fogod benne látni azt a lényt. Ugye ezt mondtam, hogy elfelejteni ezt a szót, hogy te mindig. Mert te soha. De nézd meg, hogy hányszor szoktad ezt a két szót használni?
Soha. Akkor megkérdezi, hogy
szeret? Mindig. Férfi lelki gyakorlaton kérdeztem, ott az urakat nem most. Mikor mondtad az asszonynak, hogy szereted utoljára? Egyik vakarta a fejét, 17 éve, akkor megházasodtunk. Szóval minek mondjam neki, úgyis tudja, hogy ha majd ha változik, akkor szólok. Nem igaz. Nem igaz. A feleséged szereti hallani, vagy szeretné hallani, hogy szereted őt. Mindig gyakrabban mondani kell. És kimutatni. Ugye azt mondják, hogy napi 12 ölelésre szüksége van az embernek ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrébe. De nem csak fizikailag lehet megölelni a másikat, hanem a tekintettel, gondoltuk az idős házaspárra, az odafigyeléssel megint csak az, és persze lehet érintéssel. Tehát én azt mondtam most a férfi lelki gyakorlaton, akik ott voltak, hogy egy hétig csináld ezt, hogy esténként összeszámolod, hogy hányszor ölelted meg a feleségedet ilyen módon, amit most elmondtam. Aztán utána már nem kell, mert megy magától. Meg lesz a 12. Nem baj, ha 22 lesz, az sem baj. Tehát, hogy átmegy a zsigereidbe. Tehát, hogy természetes lesz az, hogy kimondod és kimutatod a másik felé a szeretetedet. Igen, tehát... De a másik egy igazi aranybánya a számodra. Valaki így mondta, ő életem legnagyobb fogása. És egy élet kevés ahhoz, hogy minden szépségét felfedezd. Tehát egyik barátom mondta ezt, és sokszor hallottátok már tőlem, hogy én minden nap jobban szeretem a feleségemet. Jobban szeretem, mint tegnap szerettem, és tudom, holnap még jobban fogom szeretni. És ez azért van, mert a házasságban nincs megállás. Egy élet kevés, hogy felfedez minden szépségét. És éppen ezért higgyétek el, hogy a házasság legfontosabb jegye az nem a harmónia, hanem növekedés. Tehát nincs tökéletes házasság, csak mindig megújuló házasság van. És a krízisektől se kell félni. Tehát a krízis az mindig lehetőség. Tehát ne problémát lássa a krízisekben, hanem lehetőséget az új elindulásra. Az új életnek a megszületésére a házasságodban. Tehát mindig újra és újra feltámadó család van. Tehát én mondanám, hogy egy döntés nem elég egy életre. Az embernek újra és újra a másik mellett kell dönteni, hogy szeretlek, nem akarok és nem tudnék nélküled élni, veled akarok megöregedni. És szombaton ezt egész ünnepélyesen fogjuk majd kimondani ott a szentmisében. Újabb házi feladat. Nem baj az, hogyha még egy hónapig ezzel az előadással elrágódtok. Tehát azt se baj, hogy most nem azért hallgatjuk meg újra, mert annyira jó volt, hanem hogy ilyeneket mondani, ennyit sértegetni minket, meg hasonló. Tehát, de azért még feladott, hogy mondjak. Tehát, Galilea tapasztalat, ha valaki még nem hallott róla. Ugye, mikor Jézus feltámad, akkor az asszonyok, amikor találkozik, akkor azt mondja nekik, menjetek el, testvéreimhez mondjátok meg nekik, menjenek vissza Galileába. Galilea volt az a hely, ahol a legtöbb időt együtt töltötte Jézus a tanítványokkal, ott volt a legmeghittebb a kapcsolatuk, a legmeghittebb együttlétek, és Jézus oda küldi vissza őket. És egy házasságnak ugyanúgy van Galilea tapasztalata, amiatt én azt értem, hogy végig gondoljátok, hogy mikor voltak a házasságnak a legmeghittebb pillanatai. Mikor voltunk annyira boldogok? Mikor rezdült egyszerre a szívünk? Ez jobb, mint egy képeslapnak a lapozgatása. Szintén egy gyártya fényes vacsorára házi feladat. Ja, tehát a másik menet dönteni. Ja, mondtam azt, hogy a kritika és az elvárást a mindig és sohát, még egy dolog, amit érdemes elfelejteni, hogy ennek is te vagy az oka. Tehát a bajt mindig együtt csináljuk. Tehát nem a másik az oka. Ha esetleg ilyesmit látsz, hogy ezt is ő szúrta el, akkor érdemes megnézni, ha te lennél a feleséged, a férjed védőügyvédje, mit tudnál felhozni az ő mentségére? Nagyon szép volt egyszer, valaki nekem mondta azt, hogy a férjem hibáit mindig Istennek mondom el. A jó tulajdonságait pedig neki. Tehát magyarul beszélget róla Istennel, magyarul imádkozik érte. Hát próbáld ki egyszer. Megint csak egy héten keresztül. Itt a nagy bőt. Ezzel ilyen elhatározást lehet tenni. Ezen a héten, ha észreveszem a másiknak valami hibáját, azt Istennek fogom elmondani. És ha észreveszem valami szépséget, az pedig neki. Miért dicsérjük meg olyan ritkán a másikat? Ez is megint csak hadd kérdezzem meg, hogy mikor dicsérted meg utoljára valamiért? Ugye Sejé János Múlcán, magyar pszichiáter mondja, hogy az embernek annyira szüksége van a dicséretre, mint a halnak a vízre. De mikor dicsérted meg utoljára? Olyan könnyen megdicsérjük a másiknak a frizuráját, virágát vagy a főztjét, csak éppen azt, akivel együtt élek, azt szoktam ritkán dicsérni. Miért? Hát mert így is, hogy el van száva magától, még ott elkezdem dicsérgetni. Vagy hát igazából semmi dicsérni való nincs rajta, most mit dicsérgessek rajta? Tehát értitek? Tehát odafigyelni, tehát a hibáit Istennek mondani el, amit pedig naponta felfedezel valami szépségét, azt ő neki mondod el. A másik, amitől úgy óvnál a benneteket, tehát egyik az, ennek is te vagy az oka, a cselekedetet soha se azonosítsd az emberrel. És ez a gyerekre is igaz. De nem mondhatod neki, te rossz vagy. Nem, ő jó. Az, amit tesz, az rosszaság. Annak, azt nem fogadom el, annak adott esetben következménye is vannak. De ő maga az ember, és akár a házastársad, ő gyönyörű, csodálatos, életed legnagyobb fogása, aranybánya. Nem mond neki, hogy ilyen vagy, olyan vagy, hanem tehát ne azon is a cselekedeted az emberrel. Ezt, amit teszel, most nem tudom elfogadni. Mindig arról érdemes, nézd meg a veszekedéseidet, hogy te mit érzel, azt elmondani másiknak. Nem őt minősíteni, és főleg azonosítani a cselekedetet az emberre, hanem az, hogy te ezt hogy éled meg. Ugye, tehát konstruktív és destruktív veszekedés van. A destruktív rombolja a kapcsolatot, a destruktív pedig építi. Tehát, hogy ha arról beszélsz, hogy te ezt hogy éled meg, neked mi a nehézség? Ezzel nem a másikat vádolod, mert magadról beszélsz. És a másiknak akkor könnyebb azt elfogadnia, vagy kezelnie. Ja, tehát elmarasztalás. Isten sohasem marasztal el téged. És ezért te sem marasztald el magad, és így, tehát, hogy azonosítod az embert a cselekedetével, így nem marasztald el a másikat sem. És egy-egy kiadós veszekedés után sohasem azt ígérd meg a másiknak, hogy nem fogsz veszekedni, mert úgyis fogsz. Hanem azt, hogy mit teszel azért, hogy elkerüld a destruktív veszekedést. Tehát érdemes megnézni, tehát nyomon követni esetleg egy veszekedést, hogy hol tértem le a konstruktívtól a destruktív felé, a rombolótól a építőtől a romboló felé. De ha be is csúszik egy veszekedés, amit Szent Pál mond, azt hadd kössem a lelketekre, ne nyugodjék le a nap a haragotok felett. Tehát aznap sokkal könnyebb megbocsátanod, mint másnap. Másnap sokkal nehezebb. Ugye a férfiak kifejlesztették magukban, egy ilyen jó nagy családi veszekedés után simán olyan jól tudnak aludni. És a feleségüket meg ott teszi a fene, hogy ez az alak hogy bír ilyenkor aludni. És hogy addig ott emészti magát, még nem fel nem ébreszti a horkoló embert, hogy tudsz te ilyenkor aludni? Most már sehogy. Tehát ne nyugodjék le a nap a haragotok felett. Ezt is már ezerszer mondtam, van akinek már a könyökkel jön ki a történetem, de hát van, aki még nem hallotta. 60. házassági évfordulót ünneplő házaspárt kérdeztem meg, hogy mi a titkuk? Mit mondjak a fiataloknak? És mondta a ünneplő nagyapa vagy dédapa, hogy atya, mondja meg nekik, hogy minden este volt békecsók, És minden este volt közös ima. És jó, mondom, ez gyönyörű. Úgyhogy ezt ajánlom. Ajánlom. Ez érdemes lezárni a veszekedést. Nem egy ajtóbecsapással, sírással, vagy hogy lemegyek a kocsmába, vagy a pincébe, hanem hogy megbeszélem. Hát próbáljuk valahogy lezárni. Kérdeztem ott a nagyapától, hogy mondja, sose jutott eszébe, hogy elváljon a feleségétől? Gondolkozott azt mondja, nem, az nem. Hogy agyon csapjam azt, igen, hogy elváljak, az nem. Honnan tudod, hogy házas vagy? Nem csak arról, hogy gyűrű van az ujjadon, nem csak arról, hogy papírod van róla, hanem a gondolkodásmódod árulja el. Tehát, hogy nem azt nézed, hogy neked mi jó, hanem mi jó a másiknak. Nem te vagy a középpontban, hanem a másik. Ezt is úgy először egyéni átgondolásra hadajáljam ezt a kérdést, hogy mire használod a pénzed, a szíved és az időd? Tehát mire használod a pénzed, mire költesz a legtöbbet? Mi az, amin csüng a szíved? És mi az, amin csüng az időd? Mi az, amire a legtöbb időt töltöd? És hol van ebbe a háromba a másik? Azt mondtam, tehát a bajt mindig együtt okozzuk. Tehát nem mondd azt, hogy ha ő gyengédebb lenne, ha kezdeményezőbb lenne, ha segítőkészebb lenne, akkor én is. Ez a félutas házasság. Tehát elmegyek egy ideig, aztán majd, ha te is addig eljössz, akkor én is. Hát eljött utána, majd én is teszek egy lépést feléd, és utána te is tette, akkor majd én is. Tehát ez a 50-50. Na, ez nem működik, én azt gondolom, a házasság, ez a 50-50. A szeretet azt jelenti, hogy a másik belőlem él. Tehát nem mondd azt, hogy szeretlek, ha, és azt sem, hogy szeretlek, de. Tehát ezt a két szót, ha, meg a de. Újabb házi feladat. Nincs ott valakinek egy szentírása véletlenül? Én is elfelejtettem áthozni. Na, mindegy. Na, a kocsiba behozod, azt megvárjuk, mást mondok. Egy darásfészek, most még amivel belenyúlok, a sorrend. Új szövetség. Darásfészek. Azért mondom, mert erről szoktam beszélni a főleg az elsározók szüleinek, hogy fontos az ember életében a sorrend. Tehát első helyen az életemben a házastársam van. Utána jönnek a gyerekek, utána jönnek a szülők, a barátok, a barátnők. Tehát nem első lett a Ferencváros, és utána jönne a házastársam, hanem ő van az első helyen. Miért mondom, hogy darásfészek? Mert ilyenkor a hölgyek, nagy része ilyenkor nekem azt szokta mondani, atya, nincs igazad. Az én életemben igenis a gyerek van az első helyen. Utána jön a férjem, stb. Miért tartom én ezt bajnak? Azért, mert a gyerek a házasságból nő ki. A gyereknek olyan lesz a személyisége, a identitása, a reakciókészsége, amilyen mértékben érzi a szülei szeretetét. Tehát a gyerek a házasságból nő ki. Tehát, és itt nem patika mérlegen kell lemérni azt, hogy a gyerek a férjem fontosabb a számomra, vagy a gyerek. Tehát nem erről van szó, hanem hogy tudom azt, hogy a férjem ott van az őt megillető helyén. Tehát, hogy az első én az életemben. Amikor mondják nekem azt, hogy 50 évesen megbolondulnak a férfiak, és felrúgnak 20-30 éves házasságokat, az én elgondolásom szerint, de nem biztos, hogy igazam van egyébként, csak én ezt gondolom, tehát nem bolondul meg. Egyszer arról van szó, hogy akkor repülnek ki a gyerekek. És ott maradtak ketten a nagyházba, és ott kergetik egymást. Tehát addig nem a férfi volt a nőnek az első én az életében, hanem a gyerek. És akkor az most kirepült, nem tud mit kezdeni az emberrel. Vagy éppen fordítva. Ilyet is láttam, hogy megszületett a gyerek, és akkor az apuka, a kispapa átköltözött egy másik szobába. Ez a nőnek a biznisze, ez a gyerek dolog. Tehát ezt valahogy majd megoldja meg, nekem reggel korán kell kenni, stb. Oldja meg. Nem tudom, tehát nem biztos, hogy jó, hogy például a gyerek születése után a férfinek maradék szerep. Majd apád megeszi. Meg hasonló. De ez csak a jéghegy csúcsa. Szóval tudom, tehát, hogy ezzel esetleg sok hölgy nem ért egyet, nem baj, én azért minden alkalom ezt elmondom. Tehát, hogy én ezt így látom. Jelenleg a házastársam van, és ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem, abszolút nem erről szól. De az is fontos, hogy a szülők azok hátrébb vannak a házastársam mögött. Tehát tudomásul kell vennem, hogy amikor a gyerekem férjhez megy, vagy feleséget vesz magának, akkor ő többet már nem az én gyerekem. Most nem jutott más szó eszembe. Ő már többé nem az én gyerekem, hanem annak a másiknak a férje, vagy felesége. Tehát el kell, gyerek először azt mondja, vegyél fel, utána az, hogy tegyél le, és utána, hogy engedj el. Tehát nagyon sokszor a férfiaknál látom, hogy az a lelki köldöksínor az nem szakadt el az anyukával. Az megvan. És úgy mérgezi nagyon sokszor a házaspárnak az életét. Tehát fontossági sorrend. És ugye ebben a fontossági sorrendben az is benne van, tehát hogy a problémákat, nehézségeket a feleségemmel vagy a férjemmel beszélem meg. Tehát nem a cimborákkal, a nem tudom hol, nem a barátnőkkel a fodrásznál, vagy a kismama klubban, vagy bárhol máshol, hanem a másikkal. Szóval kérdezte az egyik anyuka, hogy lányom, szóval nálatok nincsenek problémátok a házasságotokban? És akkor mondta, hogy de anya, vannak, de mindig a férjemmel beszélem meg. És Isten óvjon a jó tanácsadóktól, akik tanácsot adnak, hogy kéne megoldanom a házasságomnak a ilyen-olyan nehézségeket. Házi feladat. Otthonra. Első korintusi levelet olvassátok fel egymásnak, úgyhogy behelyettesítitek egymás nevét. Tehát leültök egymással szembe, és akkor elkezded olvasni a szeretett himnuszt, első korintus 13. Barna itt ül mellettem, bocsánat. Ugye a Kovácsot úgyis már megkaptam. Ivett felolvassa azt, hogy a Barna türelmes. A Barna jóságos. A Barna nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgöskedik. A Barna nem tapintatlan. A Barna nem keresi a magáét. A Barna haragra nem gyűlt. A Barna a rosszat föl nem rója. A Barna nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. A Barna mindent eltűr. A Barna mindent elhisz. A Barna mindent remél. A Barna mindent elvisel. Ezt most mérkezik. Tehát, hogy a Barna türelmes, tehát, hogy nem támad vissza, nem háborodik fel, nem neheztel, nem érzékenykedik, lehet fokozni, folytatni, kicsit dicsérgetni a másikat. Ne félj attól, hogy kényeztesd a dicséreteddel. Tehát, hogy még kiegészíted a szeretet himnuszt, hogy milyen a Barna. Ott fog elolvadni, gyönyörűségtől. Az, hogy amikor a Barna mindent eltűr, az van benne, hogy a másik bízhat benne. Amikor a Barna mindent elhisz. Azért, mert a legjobbat mert a legjobbat akarja elhinni az Ivetről. Mert tudja, hogy az ívet életem legnagyobb fogása. Írjatok egy új szeretett himnuszt a másikról. Bátran. Szóval, tehát neked is, ne félj attól, tehát hogy kimutasd ilyen módon is a másik felé a szeretetedet, ahogy Isten szeret téged, ha megtapasztaltad, akkor ki fogod tudni a másik felé mutatni. Szóval, te szabod meg az otthon légkörét, és akkor lesz, akkor fog sikerülni ez a természet feletti szeretettel, és hűséggel szeretni a másikat, és hűségesnek lenni hozzá, ha beengedted Istent ilyen módon a házasságodba. Ugye, beszéltetek arról, hogy mi a bizalom, mi nem a bizalom. Mi a bizalom hiány? Még ezen gondolkodtam el. A bizalom hiánynak a gyökere a félelem. Én azt gondolom. Félsz, hogy hibát követel. Félsz, hogy felelőtlen lesz. Félsz, hogy olyat kér, ami neked nehéz lesz. És a bizalom hiányban ott van a büszkeséged is, hogy te jobban tudod. Most befejezem utolsó házi feladat otthonra. Hét kérdés. Az van a feladat ezzel a hét kérdéssel, hogy egyenként válaszoljatok rá, ugye a másikról fog szólni, és utána beszéljétek meg. Tehát az első, ez azt mutatja ez a hét kérdés, hogy mennyire ismered a másikat egyébként. Az első, melyik volt élete legboldogabb eseménye? Mikor volt a másik szerinted a legboldogabb? Írd le. Tehát külön-külön. Második, mi volt életének legfájóbb megtapasztalása? Mi volt számára életének egyik legnagyobb keserve? A harmadik, mi a titkos törekvése, élet célja? Mire vágyik leginkább? Negyedik, melyek a legmélyebb félelmei? Ötödik, szerinted mit értékel benned legjobban? Hatodik, melyik tulajdonságod az, ahol szívesen látna a változást? Utolsó, mi a hobbia, és te abban hogyan tudnál bekapcsolódni? Tehát külön-külön válaszoljatok erre, és utána érdemes egymásnak felolvasni, lehet rajta jókat nevetni, de én azt gondolom, sokat segített, hogy a másikat megmutatja, mennyire ismered, és hogy van-e még lehetőség ebbe előre haladni. Amikor azt mondtam, hogy utolsó mondataim egyike, már csak hogy a bátorítás kedvéért mondom, bízzatok benne, hogy abba hagyom, hogy... Amikor azt mondtam, hogy hetente egy este, havonta egy nap, évente egy hétvége, három kérdést ajánlanék, amit időről időre érdemes végigbeszélni. Az egyik, mondd el azt, amiért most leginkább hálás vagy, értem a Jóistennek. Tehát az értékeimet, a szépségeimet, a barna türelmes, a barna mindent eltű, stb. Ez az első. A második, mondd el, mi az, ami most neked nehéz a házasságunkban. Előbb-utóbb úgyis el fogod mondani. Tehát kicsit magasabb hangon és más hangszínnel. Kiborul a bili. Ez a másodikat fontos, hogy mondtam már, ne vitassátok meg. Tehát fogadd el, hogy másik ezt így éli meg. Lehet, hogy te ezt nem így látod, nem így éli, ő most így éli meg. A harmadik, mondd el, mit tehetnék én azért, hogy te boldogabb légy. Én biztos, hogy benne ezt a három dolgot időről időre végigbeszéltek, nagyon sokat fog segíteni. És egy utolsó rész, amit szeretnék felolvasni, nekem nagyon tetszik. Mama, Miért sírsz? Kérdezi a kisfiú az édesanyját. Mert én nő vagyok, válaszolta az asszony. Ezt nem értem, mondja a kisfiú, és ezt soha nem is fogod megérteni, válaszolta a gyermekét átölelve az anya. Később megkérdezte a fiúcska az édesapját is. Papa, miért sír a mama látszólag minden ok nélkül? Minden nő ok nélkül sír. Ez volt minden, amit az apa válaszolt. A fiúcska felnőtt férfi lett, és még mindig kereste a választ, hogy vajon miért sírnak időközönként a nők. Egyszer megkérdezte magát a mennyei atyát. Mondd, atyám, miért sírnak a nők olyan könnyen? Az atya elgondolkozva válaszolt. Amikor nőt teremtettem, valami különlegeset alkottam. Oly erőssé tettem a vállát, hogy a világ terheit elbírja, mégis oly gyengéddé, hogy vigasztalás is tudjon adni. Oly belső erőt adtam neki, ami lehetővé teszi, hogy akkor is tovább menjen, amikor már mindenki más feladja. Hogy a betegségek és a bánat idején is ellássa családját panaszkodás nélkül. Oly mély érzéseket adtam neki, amelyekkel gyermekeit mindig és minden körülmények között szereti, még akkor is, ha a gyermek őt mélyen megbántotta. Oly erőt adtam neki, mely a férjét minden hibájával együtt szereti és elviseli, és ezért alkottam a férfi oldalbordájából, hogy vigyázzon a férje szívére. Oly bölcsességet adtam neki, hogy tudja, egy jó férj sohasem sérti meg a feleségét. Mégis, néha próbára teszi a nő érzéseit, határozottságát és kitartását, hogy sziklaszilárdan férje mellett áll-e. És végezetül könnyeket is adtam neki, hogy sírhasson. A könnyek kizárólag csak az övéi, és annyit használ belőlük, amennyire csak szüksége van. Látod, egy nő szépsége nem a ruhájától függ, amit éppen visel, vagy az alakjától, amilyen az ő formássága, de még nem is attól, ahogyan a haját viseli. Egy nő szépségét a szemeibe ismered fel, mert ez a szíve kapuja, ahol a szeretet lakozik. Egyszer hallottam, hogy valaki ezt mondta, hogy amikor egy édesanyja átölelje a gyermekét, az olyan, mint az Isten szeretete. És utána kijavította magát. Nem. Az maga az Isten szeretete. Úgyhogy ezzel szeretném befejezni. Egy éneket énekeljünk, ahol szeretet és jóság. És akkor utána azok a házaspárok, akik egymás elé fordultak, lehet egy megosztás, hogy mit visznek, ki mit visz. Magával haza a mai estéről. Tudom, egy csomó házi feladatot, de hát esetleg mást is.
Szeretem, és úgy.